Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amely által szól hozzánk az Úr ebben az órában, és amint azt felolvasom Pál apostolnak a Kolossébeliekhez írott levele első fejezetéből, a 21-től 23-ig terjedő versekből. Titeket is, akik egykor Istentől elidegenedtek, és ellenséges gondolkozásúak voltatok gonosz cselekedeteitek miatt, most viszont megbékéltetett emberi testében, halála által, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd szín elé. Ha ugyan megmaradtok a hitben szilárdan és egyenesen, el nem tántorodva az evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, és amelynek én, Pál, szolgájává lettem. Boldogok, akik hallgatják és szívükbe zárva megtartják Isten igéjét. Keresztény testvéreim, sokszor megcsodálom az emberi nyelv, az emberi kifejezésmód szépségét, végtelen gazdagságát. Ugyanazt a gondolatot ezerféleképpen is szavakba lehet önteni, és mindegyik változatban más-más hangsúlyokat tudunk érzékeltetni. Ilyen értelemben csodálom ezeket a mai igehirdetés alapjául előírt igeverseket is, mert ugyanarról szólnak, mint például Jézusnak az elveszett juhról mondott példázata. Ugyanarról szól, mint az a jól ismert igevers, amit az evangélium legszebb összefoglalásaként szoktunk emlékezni, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A ma felolvasott igénk egészen más fogalmakkal, kicsit bővebben és folyamatában írja le, hogy mi is az evangélium. Megvillantja, felvillantja előttünk az üdv történetet, a teremtéstől kezdve, a bűnbeesésen, a kárhozatból megváltáson keresztül, egészen az utolsó ítéletig és üdvösségig. Most mondtam egy olyan mondatot, egy olyan teológiai mondatot, amit sokan közületek talán nem igazán értenek. Ne is beszéljünk azokról, akik nem járnak gyülekezetbe, nem olvassák a Szentírást, és nem hallgatják az igehirdetést. Ők mit érthetnek meg egy ilyen bibliai, teológiai szakkifejezésektől hemzsegő mondatból? Nagy valószínűséggel semmit. De mi vajon, akik hűségesen látogatjuk az istentiszteleteket, akik számára nem idegen a bibliai és egyházi nyelvezet, mi tényleg értjük a teremtés, a bűnbeesés, a kárhozat, a megváltás, üdvösség fogalmának igazi jelentését? Érezzük ezeknek súlyát? Hogy itt bizony életről, halálról van szó, mégpedig örök életről vagy örök halálról. Ezért olyan csodálatos, hogy ezeket a létfontosságú témákat, kérdéseket ezerféleképpen is meg lehet fogalmazni. Erre maga a Szentírás nyújt számunkra számtalan példát. És ez a mindenkori igehirdetés célja is. Ugyanazt az evangéliumot, mert az nem változik, ugyanazt az evangéliumot úgy mondjam el, olyan kifejezésekkel hozzam közelebb a ma emberéhez, hogy megértsék, hogy jelenné legyen, életté váljon számukra. Hogy az igehirdető elérje a célját vagy sem, ez már egészen más kérdés. Minden esetre azt az ígéretet kaptuk, hogy Isten szent lelke éppen azon munkálkodik bennünk és közöttünk, ige hirdetőkben és ige hallgatókban egyaránt, hogy megértsük, hogy megérezzük Istennek hozzánk szóló üzenetét. Annak idején Kolosséban tévtanítók jelentek meg, és megingatták hitükben a gyülekezet tagjait. Ma is találkozunk ilyen jelenséggel, amikor egyesek olyan dolgokat kezdenek mondani, tanítani, amiben az addig hitre jutott emberek kételkedni kezdenek, meginognak. Tényleg így van? Nem úgy van, ahogy Pál apostol tanította, mondták ezek a tévtanítók. Nem elég az üdvösséghez az, amit Krisztus tett értünk. Emellé jó cselekedetekre is szükség van, több szertartásra is szükség van, sőt, az angyalok tiszteletére és a világi elemek előtti meghajlásra is szükség van ahhoz, hogy üdvösségre jussunk. Ez utóbbi a világ elemei előtti meghajlás, ez a görög filozófiából, filozófiai gondolkodásból vett elemeket próbálta a Krisztus hittel összeelegyíteni. Ezekre a tévtanításokra reagálva fogalmazza meg Pál apostol ilyen különös módon az evangélium lényegét az üdvtörténet fényében. Figyeljétek meg, ebben az érvelésben nincs szó bűnről. Ezt a fogalmat kerüli az apostol itt. Ezt a fogalmat hiába hangoztatta volna abban a közegben, mert nem értették volna meg a mondani valóját. Ezért más fogalmakat használ, ilyeneket. Elidegenedés, ellenséges gondolkozás, gonosz cselekedetek. Az elidegenedés az Istentől való elfordulást jelenti. Egy eredeti állapottól, ami jó volt, ez az édenkerti állapot, egy eredeti állapottól való eltérést jelent. És ez egy folyamat volt, mégpedig nagyon hosszú folyamat, aminek történelme van. Ezt a történetet mi magunk is ismerjük, mert ez újból és újból megismétlődik az emberiség történetében, a személyes életünkben is. Ma is sok-sok ember számára olyan az Isten, mint egy idegen. Nem ismerik, és nem törődnek vele. Nem érdekli őket Isten kiléte és az Isten akarata. Másképpen gondolkoznak, mint ahogy Isten az ő igéjében kijelentette ezeket a dolgokat. Ez a másképpen gondolkozás hozta magával a bűnesetet, a bűnbeesést. Isten kijelentette, ne egyél arról a fáról. Az ember úgy gondolta, másképpen gondolta, kívánatos az a gyümölcs, és azért is evett arról a fáról. Ez a másképpen gondolkozás ellenséges gondolkozássá nőtt, mert Isten megbüntette az embert engedetlenségéért. És ezért az ember ellenséget kezdett látni az Istenben. De ez a folyamat mindig tovább zúdul, egyre nagyobb áradattá nő. És gonosz cselekedeteket érlel. Gyilkosságot, mint például Káin és Ábel történetéből tudjuk. Már nem csak Isten ellenes gondolkozás ez, hanem embertársainkkal is szembefordít. Ez a folyamat, ez a történet végzetes tragédiába sodorta az embert. Ezt az Istentől elidegenedést, Isten akaratával szembeszegülést, az Isten teremtményeivel, embertársainkkal szembeni gonosz tettekben megnyilvánuló önzést, féltékenységet, irigységet bűnnek nevezzük. És ez a kárhozatra jutást jelentette az ember számára. Az Istentől eltaszítottságot, az Istentől elidegenedést. Nem az a kérdés, hogy kárhozatra jutok-e vagy sem, hanem az a helyzet, hogy mi mindannyian kivétel nélkül kárhozatban vagyunk. Tehát Istentől elidegenedve, tőle elfordulva, és ezért az ő ítélete alatt élünk ideig, óráig, amíg meg nem halunk. Mert már kezdetben kijelentette Isten, a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. És mi ettünk arról a fáról. Kivétel nélkül engedetlenek voltunk, mi is mindannyian, ahogy az apostol utal a kolossébeli gyülekezet tagjaira is. Mind olyanok voltunk, kivétel nélkül. Génjeinkben hordozzuk ezt az engedetlenséget, Istentől elidegenedést. Azt mondtam, hogy Pál apostol az üdv történetet írta le ebben az igében, egészen más szavakkal, mint ahogy azt megszoktuk. Az üdv történet arról szól, hogy mit tett Isten velünk a teremtéstől kezdve, a bűneset után, a megváltáson át, azért, hogy üdvösségre vezessen minket. Ezt a végcélt így fejezi ki az apostol. Mit tett Isten azért, hogy mint szenteket, hibátlanokat és fedhetetleneket állítson majd színe elé. Tehát ő Isten cselekszik, ő vezet, ő formál minket, hogy igaz emberként megállassunk majd Isten színe előtt, és akkor majd az utolsó ítélet az üdvösséget hozza magával az embernek. Hogy ez valóra váljon, és mi valóban reménykedhessünk az evangéliumban, az üdvösségben, ezért Isten megbékéltetett emberi testében halála által. Itt egyértelműen Jézus Krisztus áldozatára utal az apostol, amit Jézus a golgotai keresztfán szenvedettel értünk, üdvösségünkért. Ezt az áldozatot megváltásnak szoktuk nevezni, ami a bűnből, haláltól szabadítást hangsúlyozza. Itt azonban a megbékélésen van a hangsúly, ami inkább Isten bűnbocsátó szeretetét emeli ki. Isten megbékélt az engedetlen bűnös emberrel. Nem haragszik. Nem akarja halálát, nem akarja a bűnös ember halálát, hanem hogy megtérjen és éljen. Különös és nagyon gazdag tartalommal bír ez a néhány szó, hogy Isten megbékéltetett emberi testében halála által. Tehát megbékült, kiengesztelődött az Isten. Nyilván a bűnös ember, az engedetlen, Istentől elidegenedett ember méltán vonta magára Isten haragját, kárhoztató ítéletét. Jézus Krisztusért, akiben emberi testet öltött maga az Isten, illetve az ő élő és ható igéje, halálával ő szenvedte el Isten haragjának, ítéletének csapásait. Így elég tételt kapott az Isten, és megbékélt. Jézus Krisztus áldozatáért többé nem haragszik a bűnös emberre, ránk sem haragszik az Isten. Ez a megbékélés, kiengesztelődés önmagában az Istenben, a Szent Háromság egy Istenben történt. Egy ember képtelen lett volna elég tételt adni az Istennek, hogy kiengesztelje őt. Isten azért lett emberré Jézus Krisztusban, akit néhány sorral előbb a láthatatlan Isten képének nevez az apostol, tehát a valóságos Isten azért lett valóságos emberré is, hogy ebben a sajátos Isten-ember kettősségében megbékéltesse, kiengesztelje az atyát. Erre egyedül neki volt hatalma. A valóságos Isten és valóságos ember Jézus Krisztusnak. Jézus Krisztus áldozata tökéletes és egyszer s mindenkorra elégséges áldozat volt, olvashatjuk egy másik igében. Tehát ehhez hozzátenni még jó cselekedeteket, angyalok tiszteletét, különböző szertartásokat, bármi mást, nem csak, hogy fölösleges, de sérti is Krisztus nagyságát, dicsőségét. Mintha nem volnánk megelégedve azzal, amit ő tett értünk, mintha ki kéne még egészíteni. Ettől a gondolattól, ettől az alapigazságtól, miszerint egyedül Jézus Krisztus áldozatáért van reménységünk az üdvösségre, ettől eltántorodni Isten bűnbocsátó szeretetének kétségbevonását jelenti, lekicsinylését, végső soron a hitetlenséget. Minden ember számára elkészítette Isten az üdvösséget, minden embert szeretne örök életre vezetni, az örök élettel megajándékozni, de ténylegesen csak az fog üdvözülni, aki szilárdan és egyenesen, tehát őszintén, mindenféle kiegészítő elvárások és feltételek nélkül megmarad Krisztus hitében. Abban a hitben, hogy egyedül Krisztusért van reménységünk az üdvösségre. Az, hogy a Krisztusban hívő ember új életben jár, hogy nem vétkezik többé, hogy a szeretetet konkrét jó cselekedetekben mutatja fel, hogy az ünnepnapot megszenteli, tehát az istentiszteleti alkalmakon, szertartásokon szorgalmasan részt vesz, ez természetes dolog, de nem ezekkel vásároljuk meg magunknak Isten kegyelmét. Ezek nem érdemek, hanem a hit gyümölcsei. Így tanítja az ige, és így tanítják hangsúlyosan hitvallási irataink is. Ezek a jó cselekedetek nem érdemek, hanem az igaz hit gyümölcsei. Annak a hitnek a gyümölcsei, amit maga Isten támaszt és erősít bennünk igéje és szent lelke által. Ennek az evangéliumnak, ennek az örömhírnek a szolgálatára szánta oda az életét Pál apostol. Ennek az egyedül kegyelemből, hit által Krisztusért van reménységünk az üdvösségre, örömhírnek a szolgálatára szánták oda életüket annak idején reformátoraink. Ezt az örömhírt bízta ránk is, a mi megváltó Urunk, hogy hirdessük és megéljük. Amen. Hálát adunk, mennyei édesatyánk, azért, hogy Jézus Krisztusban megváltót küldtél hozzánk, aki mindent elkészített a mi üdvösségünkre. Kérünk, erősíts meg bennünket hitünkben, és ne engedd, hogy eltántorodjunk az igaz evangéliumtól. Amen.